Jaj, olyan magas labda lenne, hogy azt kérjem, hogy konferált fel az adást úgy, mint mondjuk Rossz.
Rossz nem konferál fel adást.
Igen, ezért mondom.
Más fel tud konferálni, de Rossz az nem.
De miért
Rossz csak azt tudja mondani, hogy nem én púztam.
Jó, de egyébként
ennyit
megértem.
Ennyit kaptál belőle, ennyi volt.
Megértem, ha azt mondod, hogy menjek már fenébe, mindenki ezt kéri.
Nem ezt kérik. Ha nem én pusztam, ott kérik, meg azt kérik, hogy mondd, hogy sziasztok. Ilyeneket kérnek. Vagy mondjam azt, hogy hívjam fel a kisugukat, és mondjam meg nekik, hogy boldog születésnapot kívánok, és ilyeneket szoktak kérni.
Milyen gyakran kérik tőled?
Mindig. De, hogy mondjam, társadalmi megoszlás szerint kérnek, mert van, aki ezt kéri, meg akinek jó a füle. Tehát azért most már eltelt azóta 20 év, és a hangfrekvenciám alapból azért nem ugyanúgy szól az utcán.
Igen.
De így is valaki megismeri. Tehát ebből a hangból megismeri ezt, az nekem nem világos, hogy erre hogy képesek. Tehát ez nyilván valami hallás intelligencia. Nem tudom, nekem olyan nincs.
A sejt memóriánk van benne.
Tehát, hogy ha így beszélnék a pékségnél, akkor még csak-csak, de hát nem így beszélek a pékségnél. Úgyhogy van, akinek a Vin Diesel van meg, és akkor maga izé, a híres verseny, a autós izé. Tehát rendőröknél jó a Vin Diesel van meg, mert akkor, szóval így már úsztam már meg bünti, hogy a művészület nem menjen olyan gyorsan, mint a Vin Diesel, és akkor nem lesz baj. Mondtam, jó. De akkor most nem büntetem meg, de ígérje meg, hogy mondja, de csak azt mondja, hogy csapassuk, és akkor mondom, csapassuk, és akkor örülnek a rendőrök. Tehát minden, hogyan más a célcsoport.
Na jó, mit szólnál hozzá, ha ez lett volna a felkonfunk, és azt mondom, hát hogy most...
Ez volt a felkonf, szevasztok, hely!
Most már hivatalosan is van szerencsém bejelenteni, hogy a Popfilter mai vendége, Galamos Péter, aki mindjárt belefullad a kávéjába, szegény. Hát
de figyelj, összes nyálkártyám, agyamig feldugtok ezt a piszkafát, a tesztet csináltunk. Tényleg, tehát vesztettem egyrészt 10 IQ pontot ezzel, tehát nem is értem, aki gyakran, de mennyire van, te hány ilyet csináltál?
Hát figyelj, most már 11. adásnál járunk az évben. Nekem már nem sok maradt.
Mennyi IQ-t kellett legyen, és most megvan ez a 130.
És eleve diszkalkuliás voltam, szóval.
Wow, nagyon durva.
Na, de ma nyáron majd így visszatermelődik, remélem. Es. Na, szóval, hát igen, korosztályonként más ül itt velem szemben, és mást hallanak a hallgatók.
Igen.
De én rád vagyok most kíváncsi. Nem tudom, hogy mi az, amit, ha azt mondom, hogy egy dolgot idéz fel, egy nagyon tipikus, nagyon jellemző dolgot a gyerekkorodból, akkor mi az a jelenet, sztori, eset, amit...
Tipikus?
Fel... Aha, ami nagyon te vagy, vagy te voltál gyerekkorodban.
Az a baj, hogy nagyon színes, mert tehát volt nagyon brutál történet is, meg volt nagyon loser történet is. Tehát, hogy azért vicces, hogy a jó barátok Ross Geller, aki ez is loser, és igazi, tényleg igazi loser, és rossz fej, és a másik oldalon ott van a Dwayne Johnson, aki az igazi alfa, tehát, hogy mindegyik megtalálta az életemben, tehát én egy halak oroszlán vagyok, oroszlán azt jelenti, és halak alapjegy, és ez mind a kettő nagyon megvan. Tehát van az a gyerekkoromból, amikor az első szerelmemmel, a Kígyó Zsuzsival puszilkodtunk az oviba 5 évesen, és megvan az a jelenet, amikor megpróbálom elgáncsolni Jális Gábort, és akkor átesem, mint az állat. Tehát, hogy
szándékosan.
Mind megvan. Úgyhogy nem tudnék egy ilyen momentumot kiemelni. Nem vagyok egy ilyen homogén figura.
Hát ez biztos. De ez valószínűleg... Ez is az egyik alapja annak, amit csinálsz, amit jól csinálsz, és amit úgy csinálsz, hogy mindenki ismer az országban.
Hát legalábbis a hangomat talán. És ha igaz az, hogy a csecsemők az anyjuk hasán keresztül hallanak, és az alapján azonosítják az apjukat.
Ezt a jó barátokból tudjuk, hogy igaz.
Millió szám vagyok én apu karakter a Magyarország lakosság egy részének. Mindegy, az csak így eszembe jutott.
De egyébként tényleg ez egy ilyen zsigeri élmény a mindenkinek, mert nyilván a magyar televíziózásnak az egyik alapja az, hogy több a külföldi gyártású műsor, ami adásba kerül, legalábbis amióta én élek, biztosan így van. És volt egy nagyon érdekes kijelentésed ezzel kapcsolatban, amiben én ilyen formán még nem gondoltam bele, bár a Nájrai Erikával beszélgettünk itt már a szinkronról, és állati érdekes dolgokat mondott róla, de te azt mondtad, hogy az, hogy valamit magyar szinkronnal hallgatunk, az tulajdonképpen a nyelvünkre is hatással van, tehát arra, hogy milyen a szókincsünk, milyen a nyelvhasználatunk, és a többi, és a többi.
Ez nagyon, nagyon így van. És ezt most már más oldalról is látom. Tehát az egy gondolkodás eredménye volt, amikor ezt állítottam, ami nem, most már nem fog menni, hogy feldugtam a páciket az agyamba, mindegy. De hogy a, igen, tehát hogy ha abból indulunk ki, hogy a magyar lakosságnak a döntő többsége mondjuk ezelőtt 10 évvel, ma nem tudom ez, hogy van, tévét néz, tehát az a szóra, fülszórakozáson tévét néz, tehát este 8-kor, 7-kor. Leül a tévé elé és bámulja. A gyerekeknek az volt a főszórakozásuk. Legalábbis még 10 évvel ezelőtt, most, hogy van okos telefon, meg tablet, meg internet, szerintem ez megváltozott. Tehát a játék elektronikus eszközökkel az szerintem nagyobb súlya esik alatba már, mint a sima profán tévénézés. De hogy ült a gyerek a tévé előtt reggel, fölkett vasárnap, és bekapcsolta, és nézte, az biztos, hogy így volt, van. És ez millió számban így. És hogyha tényleg azt végig gondolod, hogy hány órát, átlag magyar gyerek ezelőtt 5 évvel 6 órát nézett tévét. 6 napi.
Ez nagyon durva.
És akkor ez nyilván, mindegy, hogy mely társadalmi rétegekről beszélünk, de ez most lényegtelen. Tehát, hogyha végig gondoljuk, hogy hány órát beszél az anyja hozzá, az apja hozzá, az iskolában hány órát beszélnek hozzá, és hány órát néz tévét, akkor a tévé esik a legnagyobb súllyal alatba. Magyarul a tévében beszélő ember. Az övé, vagyis a milyen ilyen értelemben a szinkron színészeké, a szinkronban dolgozóké, a legnagyobb felelősség abban a tekintetben, hogy a magyar ember milyen magyar beszédet hall, milyen szóhasználatot, és ezt isszák magukba a gyerekek. Most azért változott meg a világ, van egy 18 éves fiam, és rajta látom, meghallom, aki már a YouTube-on nőtt föl, okostelefonnal és YouTube-on, most tette le a felsőfokú angol nyelvvizsgáját, úgyhogy ezt sort nem tanult soha könyvből angolul. Kizárólag abból tud angolul, csak is kizárólag angol tartalmat fogyaszt felé, angol felirattal. Hogyha már nem is nagyon néz feliratot, de eddig angol tartalom, angol felirattal. És angolul tud, viszont nem tud magyarul. Tehát, hogy rendszeresen kapom rajta a 18 éves, nagyon okos fiamat, hogy anglicizmusokkal beszél, és mert hogy angolba fordítja vissza az adott kifejezést magyarra.
Igen.
És ez nagyon durva. És ez szerintem, ez egy nagyon komoly változás a magyar társadalomban.
Hát és a másik változás, amit érzékelek, édesapám nagyon sok ismeretterjesztő csatornát néz, és hát szenzációs félrefordítások, meg ja, ilyen, tehát hogy szoktuk gyűjteni, hogy mik vannak, és nem csak a félrefordítás, hanem az, hogy hogyan hangsúlyoz, aki szinkronizálja, és a többi, látom, mert ahogy mondom, megy föl a pumpa, de én ezt tökre megértem, hogy ezen te meg azok, akik ezt életvitelszerűen űzik a, hát a szinkronizáció.
Ez borzalom. Borzasztó tendencia. Hát ennek sok oka van, de fő oka a magyar mentalitás. Most nagyon rosszul hangzik, de ez így van. Tehát azt abban a tekintetben értem, hogy egy példa. Az RTL Klub annak idején úgy jött ide Magyarországra, hogy nagyon sok pénzt fektet be a televíziózásban, mert ők a kereskedelmi tévés, akkor meg akarják adni a módját, mert a németek azok ilyenek. Tehát ők csinálnak valamit, azt precízen csinálják, és jól akarják csinálni. És azt mondták a németek, hogy szinkronizálni kell ugye a tartalmakat, mint a Németországban is egyébként, és hogy Magyarországon mondtak egy perc díjat, nem mondtak, hanem kiírtak egy tendert az akkor induló, vagy akkor már létező magán és szinkron stúdiók között, hogy mennyi pénzt fizessenek ők a szinkronra, ki az, aki a legolcsóbb ajánlatot adja, milyen feltételek, tehát megtendereztették a magyar szinkront. És akkor a magyar szinkron stúdiók az eddigi szokásoknak megfelelően adtak ilyen árajánlatokat, és így kiszagolták, hogy a másik mennyit, tehát és így tolták lefel az árakat, így mondtak ilyen árakat. És mondjuk, példát mondok, nem így van, de mondjuk egy példát mondok, hogy azt mondták, hogy 4000 forint per perc volt a legjobb ajánlat, amit a szinkron stúdió adott. És az RTL azt mondta, jó, nagyon jó, akkor ti fogjátok csinálni. Csak hogy ők úgy készültek, hogy 15000 forint per percet fognak fizetni. Aha. Csak annyira keveset ajánlottak a magyarok, tehát ezt sem tudtuk képzelni, hogy ezt rendesen meg fogják fizetni. Hogy a németek meg nem hülyék, azt mondja, hogy ennyire megcsináljátok, ja, de csomó pénzt keresünk, akkor ennyi marad a zsebünkben.
Wow.
Na most ez volt 20 évvel ezelőtt, na most azóta csak egymás alá ígérnek a szinkron stúdiók egymásnak, tehát egyszer se történt meg, hogy összefogtak volna, és azt mondják, hogy ennyi pénz alá mi nem megyünk. És az, hogy egyre olcsóbban és olcsóbban vállalják a munkát, annak az a következmény, hogy olcsóbb szövegíróval, olcsóbb színésszel, gyorsabban, rosszabb körülmények között, stb. Készül el ugyanaz a tartalom.
Hát igen, ezt az Erika Nárai Erika levezette, hogy neki mennyi költsége, mennyi ideje, mennyi energiája, stb. Van azzal, hogy ő mondjuk nem tudom, két tekercset leszinkronizál, ja. És mennyit kap érte. Tehát, hogy
én kimenjek egy narrációra, ahol mint narrátor beszélek, 5 percet egy Discovery, mondjuk egy Discovery-ben, nekem nem éri meg Szentendrével elautózni az Zuglóba, annyi pénz, egyszerűen nem éri meg, hogy keressek, mondjuk levonva minden költségemet, 1500 forintot, én Szentendrével azért nem megyek oda, egyszerűen nem éri meg. Hm. És mivel nem vagyok már megbecsülve, mint narrátor, nem fontos, hogy én vagyok-e a narrátora annak a valaminek, mert a forgalmazót nem érdekli, tehát Discovery-nek tök mindegy, ez sajnos kiderült, ezért hát akkor nekem is mindegy. És akkor keresek valami mást. És ez tök szomorú, mert én ezt például nagyon szeretem, ezt a műfajt. Tehát azt gondolom, ha én valamiben nagyon jó vagyok, szerintem az a narrátori munkám, de nem szükséges, hogy én legyek.
Mennyiben más egy narrátori munka, mint amikor egy karaktert kell szinkronizálnod?
Mert a narrátornak gondolkodnia kell, a karakternek megéreznie. Aha. És én szeretek érezni is, de én kevésbé vagyok tehetséges színész, tehát én nem tartom magam top kategóriás színésznek, viszont top kategóriás narrátor vagyok. Tehát hát ebben jobb vagyok. Tehát azt gondolom, ha valamiben mondjuk én azt kell kérdezd, hogy miben vagyok én a legjobb, tudom, nehéz kérdés, de szerintem érvényes kérdés. Azt gondolom, hogy én vagyok Magyarországon még mindig a legjobb filmelőzetes narrátor, trailer, filmtrém, uh-huh. Hamarosan a mozikban. Szerintem ez tényleg a legjobb.
Ezt mindenki tudja.
Igen, de szerintem ez tényleg a legjobb. Nagyon jó, a Bognár Tomás csodálatos, neki fantasztikus hangja van, és tehát ő az, akivel szerintem ilyen értelemben majdnem pari. A TV2-n a hangja, Station Voice-on, meg a Rádió 1-jé. Ő az utcáról került be a szakmába, és azt gondolom, amit az elmúlt 20 évben fejlődött, az elképesztően káprázatos, tehetséges is, és csodálatos hangja van. Most, hogy meghalt szegény Vas Gábor, igazából mi maradtunk, meg a Welker Gabival szoktuk ezt megcsinálni mondjuk hárman, de mondjuk ez az, amit én leginkább szeretek csinálni, tehát csak ez is olyan szinten van alul fizetve és alul értékelve, hogy ilyen fájó szívvel engedem el ezt a sztorit is, ha kell.
Hogyan lehet fejlődni ebben a szakmában?
A szinkron szakmában?
Igen, mit csinálsz, hogy fejlődj?
Figyelek.
Figyeled a rezdüléseit?
A színészetben én... Nyilván, szerintem én nem leszek jobb színész, mert én nem játszom színházban, és hanem is játszottam, tehát hogy a színészi tehetségem, nem leszek tehetségesem, szerintem a figyelem az, amivel fejlődni lehet, vagy legalábbis szinten lehet tartani. Beszédtechnikát gyakorolni kell, uh-huh. Tehát az gyakorlat, hát a mi szakmánk nagyon nagy része az. Én azt gondolom, ami rosszat hallasz a tehetségtelenségen, meg a rossz szereposztásokon túl az, hogy nincs időnk, mert gyorsan kell dolgozni, ezért nincs idő arra, hogy megfigyeljem, hogy az eredeti karakter mit csinál, uh-huh. Hol vannak a színészi váltások, hol vannak azok a hangsúlyok, hova teszi, és ez érvényes a stábra is, tehát vannak rendezők, akiket legyünk túl rajta, és nem figyel oda. Nyilván vannak kategóriák a rendezők között is, és vannak top kategóriás rendezők, akiknek mindegy, hogy milyen fajta munkát csinálnak, ugyanolyan lelkiismeretességgel. Tehát nekem szerintem a Tabák Katama a csúcs rendező Magyarországon magasan. Az Aprics Laci volt eddig a régi iskolát, ő képviseli, hiszen ők ketten képviselik szerintem. Van egy-két csodálatosan tehetséges ember, tehát a Bátori Orsi, aki meg egy fantasztikus tehetség szerintem. Van néhány nagyon tehetséges ember, és van néhány borzalmas, akinek nem lenne szerintem helye a pályán, de nem számít. Tehát ha megrendelő nem várja el, akkor minek lihegjenek a szinkron stúdiók, olcsó munkaerő, gyorsan dolgozik, nem kell tudni.
Plusz hát az sem mindegy, hogy mit kaptok, amit fel kellene mondanotok. Tehát, hogy a fordítási metódus, azt gondolom, hogy azért ott is szélsőségek vannak.
Ez összefügg. Tehát, hogy van egy szinkron stúdió, amelyik azt gondolja, hogy mindegy, milyen munka kerül a kezébe, azt magas kvalitású emberekkel jó minőségben csinálja meg, és vannak szinkron stúdiók, akik csak megélhetésből csinálják, és tök minden nekik, egy multinak a leányvállalata, vagy nem tudom, szóval, hogy nagyon komoly szélsőségek vannak, és ez nagyon szomorú. Figyelj, én ezt elengedtem, szívesen beszélek róla, én kiszálltam ebből a szakszervezetesdiből.
Azt elmondod, hogy mi az oka, hogy miért engedted ezt el?
Azért, mert Magyarországon vagyunk azért. És én elég sok mindent beáldoztam azért, hogy harcoljak a kollégáimért, és a kollégáim, most nem mondom a hálátlanságot, mert nem vártam hálát egy pillanatig se, de arra nem számítottam, hogy milyen támadásokat kap az ember, aki dolgozik a többiekért. Tehát én konfrontálódó ember vagyok. Uh-huh. Egy szakszervezetet csak úgy van értelme csinálni, az ember konfrontálódik. tehát a színházi szakszervezet elnöke egy nagyon kedves, béketeremtő ember, nem is csinált a színházi szakszervezet semmit az elmúlt 30 évben. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 5 évben, vagy elmúlt mondjuk 10-valahány évben Magyarországon tűzzel és vassal kellett volna harcolni a színházi szakmának a saját maga fennmaradása érdekében. Ehhez képest a magyar színházi szakszervezet köldököt nézeget és jópa fizika mindenkori kormányzattal, és nem tesz semmit a saját kollégáiért. Én meg páros lábbal szálltam bele ebbe a történetbe, nyilván a saját szakterületemmel, meg a társaimmal együtt. Én vagyok, mindig is én voltam a faltörőkos. Tehát engem nem vett le, rúgtak ki annak idején gimnáziumokban, tehát egy csomó helyről rúgtak engem ki azért, mert én nem vagyok egy jó diplomata. Tehát nekem az igazságérzetem viszket, akkor én tényleg páros lábbal ugrom bele abba a dologba, ami így tornyosul előttem.
Akkor ez a gáncsolós éned, már nem a rossz értelemben, hanem az a gyerekkori kirakod a lábad.
Nem úgy gyűröm le, hogy gondolkodom. Most már gondolkodom nyilván, csak akkor is tudom, tehát hogy én már úgy ugrottam ebbe a dologba páros lábba, hogy tudtam, hogy mi a vesztenivaló ebben az ügyben, tudtam, hogy mit kockáztatok, de tudtam, hogy ha nem teszem meg, akkor nem történik semmi. Aminek az a következménye, mindig az a következménye, mindenhol egyébként a világon normálisan az a következménye, hogy az illető egy bizonyos szemszögből hőssé válik, tehát szuperhíró, másfelől viszont jó-jó csinálja a szuperhíró, csak ne velem. Ne legyek ott a környéken, amikor összeomlik az a toronyházam, amiből egyébként megmenti az emberiséget, csak ne legyek ott. És ha megkérdezik, akkor ne kelljen odaállni mellé vagy mögé, mert én nem kockáztatok. Tehát valójában az van, hogy mi, akik ezt csináltuk, egy csomót kockáztatunk, és annak mindig az a következménye, hogy egymásra néztünk, amikor elindult ez a pandémiás dolog, még tavaly tavasszal, mi négyen, akik az szinkron alapszervezet elnöksége voltunk, és azt kérdeztük egymást, hogy van elég tartalékotok? Miért? Mert ha ebbe most beleállunk ebbe az ügybe, és elkezdünk harcolni a saját szakmánkkal azért, hogy ne menjenek dolgozni az emberek, ne fertőzzük meg egymást, de dolgozzunk egy rendszert, hogy otthonról lehessen ezt a dolgot működtetni, akkor nekünk, akik az elnökség vagyunk, nekünk mostantól nem lesz munkánk. És így is lett. Tehát, hogy mi kiharcoltuk, elértük azt, hogy legalábbis a hangalámmondásokat otthoni technikával meg lehessen csinálni, hogy működjön a szakma. Mert a pandémia első napján két forgalmazó bejelentette, hogyha nem folytatódik a munka, akkor átállnak feliratra. Tehát feliratosak lesznek azok a tévécsatornák. Ez a szakmánk halála. Tehát ha átáll a magyar szinkron, megszűnik és feliratos lesz, akkor nekünk nincs munkánk többen. Tehát át kellett állnunk, fel kellett szerelnünk a kollégáinkat ilyen technológiával, hogy otthonról lehessen dolgozni. Na most ezek sokaknak fájt, stúdióknak fájt, bizonyos kollégáknak fájt, bizonyos kollégák hálásak voltak érte, akiknek ez sikerült, tehát mondjuk 200 embert felszereltünk otthoni technikával.
Igen,
de
itt
nekünk
a,
nem lett munkánk.
Tehát a műsor álltunk... elején is egyébként, ezt zárójelben mondom a hallgatóknak, hogy itt röviden beszélgettünk arról, hogy hogyan, mivel vesszük fel a popfiltert, és azonnal látszott, hogy ez így a kisujjadban van, és akkor most már értem, hogy miért?
Nem ezért, az én édesapám hangmérnök volt. Tehát én a Magyar Televízió hangosztályán nőttem fel gyakorlatilag a negyedik emeleten.
De érdekelt is? Mert persze. Azért van olyan, aki ott nő fel, de nem érdekli.
Persze. Én ezt imádom. De hát figyelj, 20 éve otthon ülök a saját technikámmal, és már 20 éve dolgozom otthonról. Tehát nekem ez a pandémia, az de semmiféle változást nem hozott, csak mondjuk kevesebbet költöttem benzinre, ennyit. Tehát én ezt nagyon élvezem, most is valami hangos könyvet. Tehát figyelj, beütött a pandémia, és csak a karantén első napján fölhívott egy hangos könyves cég, hogy lenne egy 13 Feldmár András könyv, nincs a kedvem hangos könyvet csinálni, mert mondtam, hülye vagy, életem munkája volt.
Viszont ez egy harmadik fajta munka, tehát hogy ez nem sima narráció, nem karakter, hanem ez más. Ez miben más? Ez kellett újra tanulnod? Vagy kellett megtanulnod, hogy
kellett.
Ez milyen?
Gyakorlat kellett, igen, azt kellett gyakorolni. A hangos könyv az más móka. Az egy nagyon érdekes dolog. Hát figyelj, te is rengeteget olvasol amúgy, én is nagyon sokat, én is olvasó ember vagyok, és van egy csomó gyerekem, tehát nekem nagyon sokat kellett hangosan olvasni, meséket, ugye, most már 18 a nagyfiam, de legkisebb meg 7, úgyhogy még mindig kell olvasnom, vagy már megint kell olvasnom, és erre egyébként ezt nagyon jó kigyakorolni, begyakorolni, hogy mennyit szabad bohóckodni egy, nyilván a gyereknek sokat kell bohóckodni, de hogy mennyire lehet egy szép irodalomban bohóckodni, hol vannak, mennyire kell gyorsan, lassan olvasni, mi a tempója egy olvasásnak, mire kell figyelni. Tehát, hogy én ezt a meseolvasásnál tanultam igazából meg, és nekem az volt a ott viszketett, hogy a Raymond Chandler nekem az egyik kedvenc kamaszkori olvasmányom volt, és abból nem csináltak hangoskönyvet. És én szerintem üvölt a hangoskönyvért, és akkor én kilobbiztam a Moiser Mártéknál, hogy csináljunk már egy Raymond Chandler hangoskönyvet. És akkor mondták, hogy jó, kockáztassunk, oké. És az nekem az volt az első. És nagyon izgultam, nagyon készültem rá, nem lett nagyon jó, mert mondom, az volt az első, de ott azért megtanultam a tempó, meg nem tudom. Aztán jött egy Kurt Vonnegut, a Bajnokok reggelije, ott azt hallom, hogy túl gyors vagyok. És így hallom. Meg hallom például, a Mikó István csinálta a Babbercit. Uh-huh. Lázár Ervin Babberci. Nem tudom, hányszor hallgattuk meg külföldre, menve autóval a gyerekekkel, tényleg. És így hallom a Mikón, hogy az első fejezetben hadar még. Aztán szép lassan belelassul, és a második fejezettől újra vehették volna az első fejezetet, mondjuk. Nyilván lusták voltak. De hogy káprázatos. Tehát, hogy annyit tudok, annyit lehet tanulni ezértől. Komolyan mondom, a Mácsai, ahogy az Ószt mondja, meg a Csontbrigádot és a Mácsai mondja, meg a Maszathegyet, hát az Oscar díjas. Rengeteget lehet tanulni, hát ezektől a nagyoktól. Tehát itt vannak mesterek, és ez nagyon jó. És akkor megkaptam a Winnetút, és akkor ott eleresztettem a gyeplőt. Szerintem az egyik legnépszerűbb hangos.
Szőrén ültem meg a Winnetú
lovát. Szőrén ültem meg a Tarka indián lovát. Az csúcs volt. Tehát ott már odaraktam, úgyhogy az nagyon népszerű a Winnetú, úgyhogy most meg is csináltam tavasszal az Ezüstó kincsét, tehát azt még folytatjuk, meg jön nagy indián könyv, meg lesznek
jó hírek.
Indiános dolgok. Ezek jók. De a Feldmár, figyelj, végül 14 Feldmár lett. Éppen váltam. Éppen ilyen válófélben voltam, és de a feleségem, volt feleségem, a gyerekekkel hazajött három hónap, az első karanténra ott voltunk együtt. És azért ez egy lelkileg egy ilyen vicces szitó volt. És voltak ilyen pillanatok, amikor azt mondtam, hogy figyelj, oké, most így felmegyek dolgozni egy órára. Amikor voltak ilyen lelki ilyen problémák nekem. Nem veszekedés meg ilyenek, hanem amikor így belém megfacsarodott, tudod. Megfacsarodott, és akkor fölmentem, dolgoztam egy órát, Feldmárt, és tudod, így lejöttem, és így, ja, nincs semmi baj. Ja, minden rendben. Ja, mindent értek. Azért az egy, figyelj, azért ez egy pszichológiai felsőfokú képzettségem van most már.
Melyik volt, ha volt ilyen, a kedvenc karaktered?
Össze-vissza csapongunk, csak szólunk.
Csapongunk. Nem is véletlen, és majd tudod, milyen jó lesz, mikor összeér az egész?
Jó, kíváncsi vagyok.
Melyik volt a kedvenc karaktered, amit valaha szinkronizáltál?
Az Omar Sy, az Életre valók.
Igen?
Aha.
De hát a film csoda. Miatt, a karakter miatt, az vagy egész az egész?
Miatt. Az aha. Egész miatt. Hát ez milyen jó már. Az egy csodálatos figura. Most a szívem vérzik egyébként, mert az a Lupin, ami a Netflixen megy, az a Nagy Ervin lett. Mert az úgy van, hogy a Netflix az castingol. Uh-huh. És az van, hogy az én pár évvel idősebb vagyok talán. De hát nem tudom, hogy idősebb vagyok egyébként azon más színen. Lehet, hogy egy idősek vagyunk, csak nekem a hangom meg a hangkarakterem egy kicsit idősebb vagy mélyebb már az övénél. És a Netflix az meg így castingol. És így, hát benne voltam persze a castingba, de azt mondták, hogy én túl öreg vagyok és túl mély a hangom. Pedig szerintem, most én néztem is, a Nagy Ervin csodálatos, tehát szerintem az egyik legnagyobb magyar színész a generációjában, és a Fekete Tibinki, Fekete Ernőn kívül szinkronban szerintem a legnagyobb. Tehát ha az Ervintől meg a Feketétől kikapni egy ilyen castingon, az oké. Okay. Szóval tényleg azt mondtam, hogy oké, okay, tőle ki lehet kapni, semmi baj. De jobb vagyok, az az igazság. Tehát Omar Sy-re jobb. Most direkt, én tegnap este néztem meg magyarul, komolyan jobban csinálnám. Mert azt gondolom, hogy én ez szerintem benne találkozik minden, amit én valaha szinkronban csináltam. Tehát a benne van az a fajta, mondjuk, hogy rebbenékenység, ami a Ross Geller figurájában benne van, már az Omar Sy színészben magában a figurában. Benne van a Dwayne Johnson féle macsóság, illetve az öniróniája, amitől a Dwayne Johnson szerintem jó, hogy van öniróniája. Ez mind benne van az Omar Sy-ban. Ráadásul zseniális színész, tehát egy kiváló színész. Van humora, sármos, tehát minden tud, amit én tudok. Hangommal. Nyilván ő jobb színész, mint amilyen szinkron színész én vagyok, de azt gondolom, hogy nekem ő a tökéletes hang. Tehát nekem kéne az ő összes filmét csinálnom. És ez Most ez figyelem, kedves
szinkronrendezők.
Tűnik, de nem a szinkronrendezők, ez most tényleg nem rajtuk múlik, hanem ez egy ilyen borzasztó szokás, hogy a Netflix mondja meg Londonból, hogy ki legyen a magyar hangja egy szereplőnek, miközben itt van egy hangja egy szereplőnek. Tehát ebből volt, aki borzasztó szörny, nem csak velem kapcsolatban, egy csomó rémes szituáció volt ezzel kapcsolatban, de az én esetemben Omar szíve ez már a második, mert volt egy Disney film, ahol meg a Disney mondta, hogy nem jó a hangom, és választottak egy kutyaütőt helyettem, és szerintem rémes volt, és szerintem a Lupin se jó. Jobb vagy, jobb lennék nála. De mondom, ez egy dolog, ami... De más se fáj, ezt is elengedtem. Tehát,
hogy... De látod, hogy önkéntelenül is összeért a sztori, mert az, amit te elmondtál, hogy milyen voltál gyerekkorodban, most az a számodra ideális színész felnőttben.
Ja, persze. Persze. Hát figyelj, itt 50 éves vagyok, éppen ideje, hogy ne legyenek én képzavarjaim, vagy hogy mondják ezt okosan, szépen. Azért, látod, nem tudom, ezért mondom, mit volt ez a teszt, tehát ezt a szót tudtam volna, hogy teszt előtt tudtam volna, hogy mit kell mondani.
Az orrodból.
Pont ezt a nyelvfejességi részt szedtük ki, a macska rúgja meg.
Én úgy tapasztalom, nem általánosítunk nyilván soha, de én úgy tapasztalom, hogy ez... Van, akinek feszengést okoz, vagy sokaknak okoz feszengést, hogy te el tudod mondani, hogy figyelj, én ez vagyok, ebben baromi jó vagyok, ebben nem vagyok annyira jó, ebben kevésbé vagyok jó, és én úgy látom, hogy a magyar ember ilyenkor mindig keresi a mit akar ezzel mondani? Azért mondja, hogy nem jó színész, hogy most megdicsérjem?
Ja nem érdekel. Volt ilyen, persze, hát azért színész vagyok, hiú vagyok, mint az állat.
Oroszlán.
Halak oroszlán, tehát a halak zokog bennem, az oroszlán meg izé hiú.
Viszont a halak az elképesztően alkalmazkodó tud lenni.
Hagyjuk.
Szeretnél beszélni róla?
Nem, tudok alkalmazkodni, de egy idő után viszket, tehát nem. De az se. Most nekem ez nagy... Figyelj, én most arra, nekem az elmúlt öt éven volt életem legfontosabb 5 éve. És itt nyilván ez a válás, apám halála, munkaügyi változások, egy csomó minden történt, és nekem ez most lett időszerű, hogy összeérjek önmagammal. És én ezt értem, én tudom, átéltem, és így a fiamat nézem, hogy változik, és figyelem a környezetemet, hogy emberek hogy küszködnek az önértékelésükkel, az énképükkel, testképükkel, mindenféle képükkel, és én ezt tök értem, mert átéltem. És tudom, hogy nem tudok segíteni, és tudom, hogy át kell éljék. De nem érdekel, hogy mit gondolnak arról már, hogy én mit gondolok magamról. Tehát én már nem minősítek, én már nem szólok be, leszoktam. Egy évvel ezelőtt még beszóltam mindenkinek, és kritizáltam, most már nem érdekel. Nem. Mindenki szabadon lehet hülye, hogy Phoebe büfét idézzem. Ez már nem az én felelősségem. Azt hiszem, most arra legalábbis elértem egy fokozatába legalábbis annak a fajta bölcsességnek, amikor meg tudom különböztetni azokat a dolgokat, amiken tudok változtatni, és amiken nem.
Hogyha a kiskori énednek mondjuk beültetjük őt egy stúdióba, és levetítjük azt, aki most vagy. Mondjuk ezt a...
Azt a bácsit?
Ezt a pár mondatot, amit ez a bácsi itt elmondott. Ezt
kukkot nem értene belőle.
De szerinted mit szólna?
Semmi. Ez leszek én. Ó, te jó ég. Hú, vigyázz a hajadra, öreg.
De és azt menj, illetően...
Menj úgy rá arra. Itt lehet csúnyán beszélni?
Lehet.
Kurva cigire. Hiába mondom a fiamnak, nekem ez a fiammal való sztori most, és csodálatos, meg tegnap volt egy vitánk, mert hát oktatás van, ugye, és így, én 6 gimnáziumban jártam.
6? Na jó, erre visszatérünk mindjárt.
Nem fontos. És tudod, így rá kéne szólnom, meg rászólok, tudod is, hogy nem lehetsz ilyen hülye, és így tudom, hát én ezt átéltem, de hogy most akkor mit csináljak apaként, hogy most akkor mondhatom neki, nem mondhatom, most mondom neki, ki van borulva, hogy én veszek szemmel. Én meg azt érzem, hogy hát igazam van, és akkor tudod, így leállok, és mondott valamit, ami iszonyatosan szíven talált tegnap, és elengedtem, tegnap estére elengedtem ezt is, hogy én a fiammal keményen bánjak, amiért ő hülyeségeket csinál, azt mondtam, hogy nem, neki ezt át kell élnie. Neki is át kell élnie. Bukjon meg. Igen, bukjon meg. És eszembe jutott a Feldmár, akinek van egy ilyen története, hogy kezelt egy kisfiút, aki rettegett a bukástól, és ezért nem tudom, mit nem csinált, és akkor abban maradtak, hogy bukjon meg. Tehát élj át azt a félelmet, bukjon meg valamiből, próbálja ki, direkt bukjon meg abból a tantárgyból, ami könnyű neki egyébként, bukjon meg belőle, mert abban könnyű lesz majd pótvizsgáznia. Az illető megbukott, pikpak lepótvizsgázott, és soha életében többet nem félt attól, hogy majd mit fognak szólni a teljesítményére. Ennyi. Éjjel, bukjon meg ez a hülye, már a fiamról beszélek most. Majom.
Innen is üdvözöljük.
Puszi. Majom. Bukjon meg, éjjel át, és akkor tudni fogja, hogy mi az, amit kockára tett, mi az, ami, minek mi az ára. Nekem át kellett élnem a feleségem elvesztését ahhoz, hogy értsem, hogy minek mi az ára. Ez kell, egyszerűen fáj. Figyelj, a hülye modernkori társadalomban mindenki retteg. Azt látom, hogy rettegnek körülöttem az elmúlt, most nem a Covid, ez most egy spéci helyzet, ezzel én sem tudok mit kezdeni, de mindenki retteg a valamilyen veszélytől. Az elvesztem a munkám, elvesztem az azt, elkések. Most itt volt egy kisasszony, aki engem beengedett. Halálosan pánikba volt, mert én előbb értem ide, mint ő. Na és? Tehát mi történhet? Én is egy pánikolós ember vagyok, én is, nekem is van egy ilyen késés görcsöm. Nem tudom, honnan alakult ki 40-valány évvel ezelőttre, fene tudja. Pisilés görcsöm, mert egyszer beszorultam a Kerényi meg a Babarci közé az Audrey színpadon, és ki kellett mennem pisilni, ezért én azóta csak a szélén ülök a mozinak meg a színháznak, mert hogyha nekem pisilni kell, mert rám jön, akkor ne, érted?
Ne kelljen átmásznod a Kerényi.
Át kellett másznom, ki is rúgott másfél évvel később.
De nem ezért.
Hát talán nem. De lehet, hogy így feltört benne másfél évvel
később. Ez az, aki végig taposott a lábamon, amikor ki kellett mennie.
Ez az a nagy darab.
Na térjünk vissza erre a hat gimnáziumra. Ez azért elmond rólad valamit.
Leszartam, hát most mit csináljam?
De várjál, ez azért volt, mert mondjuk annyira rossz gyerek voltál, hogy azt mondták, hogy ez ne jöjjön ide,
nem,
mert mondjuk tényleg megbuktál.
Elcsesztem, na. Hát nem, ott hagytam az egyik, de figyelj, úgy kezdődött, hogy diák önkormányzatnak lettem az első. Az első diák önkormányzatnak lettem az első osztály küldötte, aki rögtön hozzászólt az első diák parlamenten, ahol az igazgatónőnek bepanaszoltam az egyik tanárunkat, aki megszegte a szabályt, aki azonnal próbált megbuktatni fél évkor. Ezért ott kellett hagynom azt a gimnáziumot, átmentem egy másikra, onnan kirúgtak egy hét múlva, mert nem csináltam valamit, vagy nem úgy csináltam valamit, meg beszóltam valakinek, aztán átmentem valami estére, aztán talált az anyám nekem valami nappalit, ahol megbuktam háromból. Matek fizika orosz, de abból az orosz azért volt, mert beszóltam a orosz tanának, mert ő volt a pártitkár. Aztán valahogy intenzív levelezőn, tehát hogy egy év alatt kettőt letettem, tehát nem vesztettem évet. Kitüntetéssel érettségiztem, tehát hogy érted?
Igen, ez inkább karakter.
Nem azért volt, mert hát nem volt fontos. Hát ki ne tért 17 éves gyereknek fontos az iskola, mutass már egy valamire való 17 éves, akinek font, akinek, tehát az nem szexina.
Hát akkor én nem voltam szexi gyerek.
Hát nyilván nem.
Mondjuk fiúnak néztem ki, onnan indult, de hogy én gyomorfekét kaptam az érettségire, nekem annyira fontos volt.
Persze, de mert nyilván a neveltetésed meg a személyiséged ez diktálta, de ez nem, tehát hogyha figyelj, hogyha ha belegondolunk, ez nem természetes. 17-18 éves gyereknek tombolnia kéne kinn a szabadba.
Mondjuk tomboltam.
Világos, de nem fér össze a kettő. Tehát nem várhatsz precizitást, következetességet, és legyél felelős fiam a saját jövőbeni éle, azt se tudja, hogy hol van. Tehát, hogy biológiailag teljesen abszurd módon működünk 17-18 éveskor, a legrosszabbul van ez a dolog időzítve. Egyszerűen, mint a gyerek, kisebbi gyerekén Waldorfba járnak. És most egy nyilván nem véletlenül. Tehát, hogy kurva jó. Hát nem is értem, hogy engedhettem őket, bár a nagyfiamat bárhova máshova annak idején. Csak egy példa, egy rövid példa. Egy röntgenfelvételt, most látom egy röntgenfelvételt, egy 6 éves gyerek kezéről és egy 8 éves gyerek kezéről. A 6 éves gyerek keze egy kisbaba kéz. Kisbaba kéz. A 8 éves gyerek keze az már hasonlít egy felnőttnek a kezéhez. Kisebb, más szerkezetű, egy picit, de a 6 éves gyerek keze az egy baba kéz, teljesen más szerkezetű.
Igen.
A csontrendszer, a két év különbség. De most egy 6 éves gyerek kezébe adni egy ceruzát, hogy egy 3 mm átmérőjű karikát rajzoljon egy füzetbe, egyszerűen alkalmatlan rá fizikailag. És ez csak egy példa arra, hogy miért alkalmatlan az oktatási rendszerünk arra, hogy 17 éves, 18 éves gyerekek érettségizzenek, és hosszú távon ők abba gondolkodjanak, hogy az életüket, hogy vagy veri őket a idézőjelbe a szülei, kényszerítik őket erre, vagy pedig beléjük van verve, beléjük van nevelve, beléjük van ültetve egy megfelelési kényszer, egy félelem attól, hogy úristen, mi lesz velem, ha. És ez nem természetes. Nem gondolom annak. Nyilván meg kell felelni, mert azt akarom nyilván, hogy a gyerekeim is eljussanak valahova, saját önszántokból, de én igyekszem meg kimélni őket ettől a rendszertől, mert nem gondolom, hogy normális. A fiamnak azt mondtam, a most 18 éves fiamnak, azt mondtam ezelőtt x évvel, öregem, nem érdekel, hanyas vagy fizikában, leszarom a matek jegyedet, nagy évben tojok a biológia, kémia és az összes jegyedre, szerintem ciki a magyarból és töriből nem tudsz azért valamit, tehát nem érdekel a jegyed ott se, angol. Uh-huh. Neked legyen meg a felsőfokú angol nyelvvizsgád. Mire kikerülsz? A többi nem érdekel. Nem érdekel. Egyetlen dolog, ami fontos.
Az iskolára. Betartotta.
Az simán betartotta. Szóval szerintem a nyilván csomó minden fontos. Nem azt mondom, az iskola nem fontos. Iskola tök fontos. Csak az a rendszer, amiben ő tanul, szerencsétlen, az erre alkalmatlan. Hát élje túl. De semmit, tehát hogy semmire nem alkalmas szerintem ez a fajta tudás, amit ilyen módon kényszerítenek rájuk.
Most egy másodpercre eljátszottam a gondolattal, hogy mindezt Ross Geller mondja, és ez nagyon...
De nem így mondtam volna.
Igen, tudom.
És én paleontológus vagyok, nekem fontos.
Igen, ezért mondom, hogy ez...
Mónikának és Ross Gellernek fontos az így.
Fontos. Na, látod?
Joynak.
Figyelj, én Mónika vagyok, mármint, hogy én for real Mónika vagyok.
Még.
Nem tudom, hogy mi lesz utána.
Majd döbbensz.
A kis OCD-mmel. Na, de hogy volt olyan... Nem, most nem csapongunk.
Egy fél mondat csak, ez előzőz, jó?
Igen.
Na, ez egy jó példa arra, hogy én miért vagyok megosztó személyiség. Én nem megosztó személyiség vagyok. Ez, amire az oktatásra, ez most ezzel megfeleztem a hallgatóságot. Tehát most van az egyik fél, aki azt mondja, hogy ez egy hülye, másik azt mondja, hogy én is így gondolom, csak nem mertem kimondani.
Uh-huh. Viszont nagyon következetes vagy.
Igen.
Tehát ez ugyanaz, mint ami gyerekkorodban volt. Most is ugyanaz vagy?
Nem.
Hát ilyen szempontból.
Most tudatos vagyok, akkor mentem, mint a bolond. Most nem, már tudom, hogy
fontoltabb. Hát ott nem csak a hangod, hanem te is fejlődsz, változol.
Ja, persze.
Volt, hogy visszaéltél a hangoddal? Nem, teljesen. Na, komolyan kérdezem. Most nem a rendőrségi igazoltatásra.
Volt, hogy már visszaéltél a tekinteteddel, a sármoddal, a bájoddal? Hát persze.
Hát mire mondj egy példát.
Mire valók az eszközök?
Mondj egy példát.
Az a baj, hogy nincs jó más hangzó neved, mert... Zsuzsi.
Kedves Zsuzsannák, szívesen. És működik?
Persze.
Na jó, de bizonyos ponton túl ez nyilván nem elég.
Hát persze nem elég, de hát figyelj, hát mindenkinek van, tehát neked is megvan a női fegyvertárad, nekem megvan a férfi fegyvertárad. Nem? Hát én nem vagyok egy ilyen hüde jóképű pasi, hát én csomó hüde jóképű pasi barátom van, nekik nem kell ilyen trükköket bevetni, csak ők a szemükkel csinálnak így. Vagy csak úgy vigyorognak, vagy nem tudom. Én úgy nézek, vagy úgy vigyorgok, de hát azt mondjuk és ehhez hozzá mondom, hogy hello, mi a helyzet? És akkor a kettő együtt nagyjából kitesz annyit, mint az a sármos haverom. Tehát, hogy ugyanazt csinálom, csak máshogy.
A Fehér Maria műsorában elmeséltél egy sztorit, hogy egy szórakozó helyen valakinek ráléptél a lábára, hogy volt ez pontosan?
Valami ilyesmi, de ez nagyon rég volt, akkor még kamasz voltam. De már nem volt hang. Hát semmi, ennyi valami lányt, valami római diszkóba, vagy nem tudom hol meglöktem, és mondtam, hogy bocsánat, és akkor mondd meg egyszer, mit? Hát, hogy bocsánat. És akkor beszélgettünk.
Na, viszont azt mondtad, hogy egy tulajdonképpen véletlenek sorozatának köszönhető az, hogy te szinkron színész lettél.
Hát az egész életem véletlenek sorozata, persze.
Jó, de most így ennyi fel már meg minden után elhiszed, hogy ez így van?
Nem, persze nem. Nem, ezt nem tudom, nem vagyok hívő. Nem tudom megokolni. Nem tudom azt mondani, hogy ennek vagy annak köszönhető. Azt tudom, hogy felismertem azokat az embereket, magam körül, és szerintem ez áll legközelebb a valósághoz, akiktől tanulhatok. Uh-huh. És ezeket meg tudom nevezni, azokat az embereket sorba, meg tudom mondani a dátumokat, hogy melyik volt az az ember, és melyik volt az a pillanat, amikor az a szakasz az életemben elkezdődött, amivel én előrébb jutottam. És megint van egy ilyen szakasz, de most nagyon vicces, hogy ugyanahoz az emberhez kötődik már másodszor. És ez nagyon jó, mert ez azt jelenti, hogy jól ismertem fel ezt az embert.
Titok?
Nem, ez az Erdélyi Zsolt Superman, uh-huh. aki annak idején az Est FM rádiót indította 2000-ben, akit a Tilos Rádióból is ismerhetnek nagyon régről, ő ott volt műsorvezető még, aztán utána ő ott hagyta a Tilost, és akkor megalapította, létrehozta az Est FM rádiót, és aztán egy csomó mindent csinált, és most egy fél évvel ezelőtt, illetve hát már régóta beszélünk arról, mióta a gyerekeink vannak, neki van 5 fia, nekem 3, hogy rádiózni kéne, mindig előjön, hogy rádiózni kéne, mert nekem az életem egyik legcsodálatosabb másfél éve az Est FM rádió volt, és akkor fél évvel ezelőtt előállt ezzel, hogy hát na, akkor csináljunk gyerekrádiót. Uh-huh. És akkor mondtam, hogy persze, hát persze. Úgyhogy csináljuk ezt a Zsebrádió nevű dolgot november óta. Zsebrádió, zseboldal.hu, meg nem tudom, Spotify-n ott vagyunk. Ez most egyelőre még egy reggeli rádióműsor gyerekeknek, és minden nap most lesz a 100. adásunk, és nem sokára 24 órás webrádió vagyunk, és most tárgyalunk egy nagy kereskedelmi rádióval, hogy ott legyünk reggelente, ott is legyünk reggelente. Szóval növünk, növegetünk. Mint ahogy a VM-en is így nőtt, növögetett meg így. Nagyjából ugyanez a pálya. Azt gondolom, hogy nagyon jó barátok leszünk mi a VM-ennel, mert nagyon... Tehát figyelj, hölgyek és gyerekek szerintem összetartoznak.
Plusz egy ilyen hang.
Hát itt is vannak azért. Na, igen, de szerintem jó barátok leszünk mi a VM-ennel is. Remélem, tehát így remélem. De szerintem sima ügy. Szerintem simán, és ilyet senki nem csinált még.
Igen, ezen járatom az agyam közben, hogy hasonlóra sem, tehát persze, hogy vannak nagy klasszikus fiataloknak, gyerekeknek szóló tévéműsorok, de rádióban én nem emlékszem.
Nincs, soha nem is volt. Tehát, hogy nyilván a közszolgálaton voltak ilyen ifjúsági, nem tudom, gyerek, nem tudom mi, rádiójáték gyerekeknek, meg izé, mese, nem tudom, de gyerek családi. Figyelj, én inkább azt gondolom, hogy ez egy családi műfaj, amit mi csinálunk, tehát hogy a gyerekrádiónak hívni szerintem hát most 2 50-es szőrös pasiról beszélünk, illetve 3 50 az ördögi Roy, tehát 3 szőrös 50-es pasi sok fiú gyerekkel, Roynak van lánya is, mondjuk az a jó, most már lány, kell a lány perspektíva, meg a Dóri néni is most már, tehát vannak lányok is körülöttünk, tehát nem így vagyunk kettesben azért. És azt hiszem, valami olyan rádiót csinálunk, ha belehallgattál, talán ezzel egyetértesz, hogy az a kicsit a ilyen értelemben mondjuk a Pixar filmekhez lehet hasonlítani, mert a gyerekem is nagyon élvezi, mert
rukkol a
jó főhősnek, de közben apa is röhög, mert van benne versenyautó, és anyu is élvezi, mert van benne szerelem. Tehát, hogy szerintem minden tud.
Ne legyünk sztereotípek.
Jó van, nyilván nem akarom ennyire leegyszerűsíteni.
Na, beértjük.
Mert nem ennyire egyszerű.
Nem.
De szerintem ezt tudja, és szerintem ilyet még nem csinált senki.
Nagyon izgalmas. Arra lennék kíváncsi egyébként, hogy mondjuk az Est FM után ti mennyire voltatok szoros kapcsolatban a Supermannel?
Kicsit eltávolodtunk, ha más dolgunk volt. Ő csinált egy webrádiót, ezt a RCKO nevű valamit később. Mi elmentünk az Est FM után, ugye a klubrádióban kaptunk műsort. Én ott pár évig toltam meg a büntetőmozi délutánt, aztán azt így meguntam, meg hát ugye Bolgár Gyuri bácsi után rádiózni Est FM-es stílusban, hát az legalábbis merész.
Én előtte voltam.
Igen?
Bolgár Gyuri bácsi előtt voltam.
Előtte voltál, meg igen. Utána? Ti voltunk együtt a klubrádióban egy időben?
Szerintem nem voltál.
De mikor
2017-től?
Én akkor már nem
akkor
voltam.
Már nem voltál.
Hát én 2010 körül már azt hiszem abbajtam, ugye én aztán a kultúrházba bekerültem, de az Est FM miatt, az, hogy 2010-ben lett ugye vége, tehát azóta én nem nagyon csináltam ilyesmit, de hát mindig volt köztünk valami kapcsolat, de hát igazából most kerültünk megint közel egymáshoz, mert itt nagyon-nagyon-nagyon hasonló. Úgyhogy innen én megyek is a Zsozsóhoz, mert dolgunk van.
És az élőadás hiányzott?
Ez nem élőadás.
Azt tudom, sajnos. Csak hogy hiányzott-e.
Én ezt imádom. Tehát az élőadásnál nincs jobb. Az a legszexibb dolog.
Jó, az aljas kérdés, mert a kolléganőnkkel, Marosi Krisztával dolgoztál együtt a Kultúrháznál, bizony. És hallottam néhány legendás sztorit, hogy, milyen helyzetek állhatnak elő egy élő tévéadás közben, amiket legjobb. Meg kell oldanod. Legjobb. Például volt, amikor, ha jól emlékszem, kiesett több vendég is. Ez ilyen van. Annyira tudtam, nem akartam kimondani a kulcs szót, kíváncsi voltam, hogy bemondod, de...
Hát persze, igen. A pöfetek? Hát az csodálatos volt. Hát onnan nincs szexibb dolog a világon. Tehát, hogy a... Tényleg, tehát az adrenalinnak egy olyan szintű dübörgése az, ami ott történik egy élőadásban, amikor hát ha milliók nem is, de százezrek néznek, tudod, hogy százezrek néznek, és amikor egyébként erre, ott van ennek egy evolúciója, amikor ezt nem is rájössz, hanem megérzed. Mert ezt tudod, uh-huh. hogy néznek, de valahogy ez így nem áll össze, mert hát mit látsz egy embert, egy üveg, egy ilyen világító, egy kamerának látod az elejét, az embert se látod mögötte, tehát azt se tudod, ki van oda át, és amikor ez leesik...
Mindenki.
Rádióban is egyébként, meg tévében is, hogy téged igazi, valódi emberek hallgatnak, tehát nem az van, hogy te egy mikrofonnak beszélsz, hanem százezreknek beszélsz, az egy döbbenetes dolog. És én nekem ez egyébként akkor esett le, amikor azt hiszem föl kellett konferálni a Volt Fesztiválon a tankcsapdát. Uh-huh. Élőben. 30 000 embernek. És hogy ezek, azt mondtam, hogy hello. És 30 000 ember azt mondta, hogy wow. Tehát, hogy amit én mondok, arra ők reagálnak. És nem csak itt élőben, hanem a tévében ugyanez van, a rádióban ugyanez van, tehát engem valódi emberek hallgatnak. Jó estét kívánok, ez itt a Kultúrház. Szia, anyu! Ez megtörtént értelemszerűen, tehát ezek megtörténnek. Csodálatos dolog.
Na, mi volt a gombaszakértő? Ne hagyjuk ezt lógva.
Ezt elmondjam el a gombaszakértő sztori. Jó. Hát Kultúrház még a kettesen volt talán, és akkor az volt, hogy jött valami gombaszakértő, hát aki önmagában is egy nagyon érdekes ember, és egy nagyon érdekes téma, hát tényleg 6 percet beszélni gombákról, nekem azért ez így.
Én imádnám.
Jó, hát majd akkor legközelebb téged hívunk. De mindegy, szóval, hogy egy 60 körüli bácsi, aki kiadta a szar őzláb gombáról a könyvét. Hát most iszonyú érdekes, nem jutott más a szerkesztő eszébe, nem baj. Megoldjuk 6 perc, kutya füle, jön utána valami vendég, valahogy 3, ugye van 5 alapkérdés, tehát minden újságíró tudja, van 5 alapkérdés, ha azt az 5 alapkérdést felteszem ebbe a 6 percbe, az jó, van a plusz egy, a milyen érzés volt. Sportriportereknek szarabb, mert nekik van 3 kérdésük plusz, a milyen érzés volt, tehát te kulturálisan azért lehet improvizálni. Ugye megvan, jó van?
Igen, persze, hogy megvan. És a zenei újságíróknak van a plusz plusz egy, az a honnan van a zenekar neve, honnan amitől azonnal mindenki felrobban.
A következő lemez mikor lesz, honnan a név? Igen, tudom. Jó, igazad van. De nem, ott nekik nincs, tehát zenei újságírónak 3
plusz 2.
Többieknek plusz 1. De kultúrás újságírónak 5 plusz 1 azért ez elég jó. Szóval 6 percet ezzel ki lehet tölteni, tehát minden kérdésre van 1 percem, és a végén milyen érzés volt meg én a gombaszkomba könyvet, tudod? Na hát 5,5 percnél szokták jelezni a szerkesztő, meg az asszisztens mutogat, hogy 1/2 perc, szóval hátra mindjárt vége, és olyankor van, amikor a jó műsorvezető elkezdi lekerekíteni ugye a beszélgetést. Hát nagyon szépen köszönjük, hogy eljött, stb. Ezek a klisék, és én már el is kezdtem megköszönni ennek az úriembernek, akinek élete 5 perce volt, hogy beszélhet a tévében, élőben, a könyvéről, tehát pályája csúcsa volt önmagában ez a pillanat, és 5,5 percnél megszólal a fejhallgatómban a szerkesztő, hogy galamb, baj van. Az arcom egyből nyilván a feszültség kiütközött, izzadság, mindeközben beszéltem, ugye mondtam épp, hát köszönjük szépen, ezen a ponton jött a galamb, galamb, baj van. Nem jött meg a következő vendég, még 6 perc. Hosszú csend, ez természetesen arckifejezéssel az ember nyomatékosításnak adja el televízióban ezt a 6 percet. A köszönjük szépen.
Na mit?
De nem engedhetem el addig, amíg hosszú nyomatékos csend, mert nem jut eszembe semmi a gombákról, nem tudok róluk semmit a világon, amíg nem mesél nekem arról, hogy hogyan is kezdett a gombákkal foglalkozni, mert ezt a kérdést nem tett. Ah, látom, bácsi szeme felcsillant, csodálatos, elkezdi mesélni. Ádámtól Éváig, hátradőlök, megkönnyebbülve, minden rendben van, ebben van 6 perc. Bácsi mesél, nem szakítom meg. Csillogó szemmel, figyelem, áhítattal, ezzel is bíztatva őt, hogy beszélj, beszélj, beszélj. figyelem közben az asszisztens a kamera mellett, látom, hogy mutogat, vigyorog, mindenki megkönnyebbülve vigyorog, jól van, menni fog a történet, én is megkönnyebbülve, már mutatja asszisztens, jaj, de már csak egy perc, látom, oké, mutatja fél perc. Hát nagyon szépen köszönöm a kimerítő beszámolót, kezdem a búcsúzást, amely pillanatban megszólal a fülemben a szerkesztő, miszerint azt mondja, hogy galamb, galamb, baj van, nem jött meg a következő vendég se, még 6 perc!
Jó ég.
12 perce hallgatjuk a gombaszakértőt, amiből szerintem 2 perc is sok. Neked nem, mert nyilván szereted a nem tudom milyen gomba pörköltet, és ezért nem tudom, tényleg. De én nem találkoztam még emberrel, akinek 12 perc ne lett volna nagyon sok gombaszakértőmől, de...
Élőadásban sok, ebben megállapodhatunk.
De felvételről is.
Igen.
Kurva sok. De 6 is. De mondom, tehát 12 perc egy örökké valóság egy tévéműsorban, amikor egy ember beszél egy amúgy is nagyon unalmas témáról. És akkor 11 és fél percnél de nem engedhetem el addig, amíg, és kezdek pánikba esik, és győrulom a víz, mert semmit nem tudok a gombákról, és mindent elmondott ez az ember az elmúlt 12 évben, amit az emberiség valaha tudott a gombákról. Mit lehet kérdezni egy ilyen pillanatban? De nem engedhetem el addig, amíg nem beszél nekem a... És pánik? Nem beszél nekem a pöfetekről! De ez ilyen hangon robbant ki belőle. Mindenki kigúvat szemmel pánikba állva nézte, hogy ahogy kell kijönni. És kirobbant belőle a pöfetek. És következő történt. Ott ül ez a bácsi. Rám néz. Elkezd könnyezni, és a következőt mondja. A pöfeteg a kedvencem. És 6 percet beszélt.
Imádom.
Üdvözült arccal a pöfetegről. Meg hátradőltem, és azt mondtam, hogy vége, kész. Ha én kimegyek, én úgy lefejelem ezt a szerkesztőt. De jó sült el, te 18 perc gombából szerintem egy életre elég van.
Hozzátenném, Marosi imádtam. Krisztától tudom ezt a történetet, aki bennült a vezérlőben, és ordítva hát röhögött, ez. És folyt a könnye.
Nem jó volt a szerkesztője, tehát
nem. De ő azt mondta, hogy ő is ott volt. Vagy már ott, legendás a sztori, hogy ő is
volt. Nem, szerintem ott volt, de nem jó volt a szerkesztő, nem tudom, asszisztens van, nem tudom, mi volt ő, de nem jó volt a szerkesztője, hanem nem tudom, milyen Zoli, most nem teszem el. Nagyon-nagyon vicces volt. Nagyon hiányzik. Az élő tévés rádióadásnál nincs jobb a világon, és azért szeretek egyébként vendég is lenni, tehát ha beírnak élő rádióműsorban mondjuk vendégnek, az jó, mert nekem az a kedvencem, amikor így meg lehet piszkálni valamit, amikor látom a pánikot a műsorvezetőnek az arcán, hogy úristen, ez a csávó mondani fog valamit, amire nem vagyok felkészülve, és amire nem biztos, hogy az állásom fel van, de nem bántom, tehát, hogy múltkor volt egy Szentendrén lakom, és ott van egy ilyen kulturális intézmény, a Kacsakő nevű ilyen szabadtéri intézmény, ahol időnként vannak ilyen rendezvények, és pont volt valami fesztivál, és jött az MTV, Miért meg az MTV-be dolgoztam, ez már az A, tehát nem az a cég, hál' Istennek, de gyakorlatilag ugyanaz a forgatócsoport, akikkel én dolgoztam 4 évig. Csak a riporter volt más. És hogy akkor, én sokáig nem nyilatkozhattam nekik, mert le voltam tiltva, de rákérdeztem, hogy biztos, mondták, hogy igen, lehet. Tudom, jó. Hogy akkor nyilatkozzak, hogy mi ez a fesztivál, meg nem tudom micsoda, és akkor mondta a Kacsakő, hogy akkor én mondjam el, és mondta, jó. És akkor odajött hozzám a szerkesztő csaj, hogy figyelj, hogy itt van ez a riporter kislány, aki új, és egyébként egy híres ember lánya. Mindegy. De hogy így, Galamb, hogy figyelj, ne bánsd.
Milyen jó, hogy ezt jó. Nem a mai popfilter előtt tudtam, hogy ilyen...
Hát de ezzel kivágsz, érted, ha akarsz. Vagy ezt nem mondhattuk volna el, hogy ez egy ezért...
Hát ezt tudják mindenki a rádió tudja. Nézők, hogy ez... Mindenki tudja.
Szóval simán kivághatsz.
Érted? Igen, de nem vágunk ki.
Ne vágják ki.
Nem vágunk ki. Mennyivel hiteltelenebb lenne, hogyha kivágnám ezt most.
Hát de senki nem tudná, hogy elmondtam. Csak te. Ott a szorongás kis gombóc.
Az újságíró egészen. Bennem felhorgadna az újságírói etika és önérzet. És nem. Meg fognak lincselni a hallgatók, ha nem beszélünk többet a szinkron szerepeidről, úgyhogy szeretnélek.
Még szeretnéd még?
Igen, annyit elárulok neked, hogy röhöghess te is egy kicsit rajtam, hogy tavaly nyáron kaptam egy felkérést, volt egy körülbelül másfél perces szinkron szerepem. A Medvetesók mozifilmben szinkronizáltam, és most röhöghetsz, egy influencer tehenet.
Influencer.
Figyelj, zseniális.
De tényleg rögtön, de nem számítottam, hogy rögni fogok, ne arra. De nem. Tehát sok mindenre számítottam, de erre nem. Ez nagyon jó.
Igen, és...
Influencer tehén, beszorom.
Igen.
Nagyon jó.
Mondtam, hogy ez abszolút örülök, hogy az én testalkatomra szabták ezt a szerepet.
Ez kész.
Na,
jó, de figyelj, hogy... Nekem is az egyik szinkron, első szinkron szerepem volt egy burgonya, és az volt a szövegem. De semmi normális.
És nem a burgnyik.
És az volt a szövegem, hogy mentsük meg fehér répát. Tényleg. Szóval sok mindent láttam, már nem
tehát bőle. Akkor már, amikor a burgnyikot kellett szinkronizálnod, akkor már volt benne utána gyakorlat.
Volt, ez nem. Figyelj, minden van. Tehát mindent ér.
Na, szóval
igazából... Van egy ilyen zárt szinkroncsoport, és rendszeresen jönnek ilyen fotók, amikor így befotózza egy színész, ezért a mai szinkron szerepem, és akkor van valami ilyen...
Influencer tején.
Vagy mond valami teljes ostobaságot, ezt időnként szoktunk ezekre röhögni, az belső ilyen szakmai poén. És milyen volt, mesélje?
Na hát ezt akartam elmondani, hogy figyelj, nagyon ritkán van, hogy ennyire nem értem, hogy mi történik körülöttem, mint a szinkron stúdióban. Tehát, hogy mint matek órán nagyjából így tudnám elmondani, ugye az... Elképesztő. Tehát, hogy ezt én egy kicsit azt mondanám, hogy mindenkit, aki szidja a sportkommentátort, azt úgy beültetnék egyszer a monitor elé, és akkor tessék nyomja 2 percig. Soha többé nem szidná szerintem a kommentátort. Nyilván lehet szakmai alapokon szidni, de mondjuk igen. Azt, hogy a kommentátor negyed akkor a monitoron nézi, persze, hogy nem látja a messzámot. Mindegy. Nagyjából ezt éreztem, hogy basszus, ezt mindenkinek ki kellene próbálni egyszerre, hogy egyik monitoron megy a rajzfilm, van rajtad egy füles, látod, hogy mi van bejelölve előtted a szövegben, de közben már megy a számláló, és így, ja, hogy ezt kellett volna mondanom 2 perccel ezelőtt.
És ez még csak a technika.
Igen.
Mert utána jön a színészet.
Elképesztően nehéz.
Nem, de pikpak meg lehet tanulni, tehát nem ez a dologban szerintem a nehézség, de értékelem.
Én ezt őszintén.
Csak ha valaki ezt szakmát űz, akkor annak legyen a mestere. Tehát akkor mindegy, melyik az, és az érvényes a sportkommentátorra, meg erre is. Meg az újságíróra, stb. Legyél jó abban, amit csinálsz, különben ne csináld. Nekem ez a véleményem, és így, éppen ezért igyekszem jól csinálni, amit csinálok. De értem, tehát hogy értem, hogy miről beszélsz. Én is voltam kezdő, de ezen át kell esni, ezen a dolgon. De végül élvezted, vagy végig egy ilyen görcsben volt?
Hát bepánikoltam az elején, hogy nagyon, hát ez biztos, hogy nem fog soha.
Normális.
Sikerült aztán. Ugye ennek a szerepnek az volt a lényege, hogy minden országban egy valamilyen ismert ember szinkronizálta az influencer tehenet. És akkor volt sportoló, énekes, tehát minden országban tényleg ilyen tök sokféle ember. És így kaptam meg ezt a rendkívül megtisztelő.
Volt casting is, vagy egyből téged?
Nem, hát figyelj, rám néztek a fotómra, és mondták, ez, menőség. Tehén, ez.
De legyen neked is van jó kis testképzavar, jó van.
Jó, nem, ez most csak önirónia volt. Minden esetre arra nagyon-nagyon hasznos volt ez, hogy megtanultam, hogy ez tényleg, nyilván egy szakma, ezt mindenki tudja, hogy egy szakma elméletben, na de hogy azért ez itt közel sem csak arról szól, hogy bemész és marháskodsz egyet a mikrofon előtt.
De.
Te így éled ezt meg?
Nem, hát most figyelj, abban a pillanatban, hogy tudod, hogy mi a pálya, tehát hogy otthonosan viselkedsz. Figyelj, most itt vagyunk egy rádió stúdióban, egy átlag ember ide bejön, hát leizzad és elkezd görcsölni. Hát én elég sokat voltam mikrofon előtt, nekem már meg se kottyan, egy élő rádióadás se kottyanna meg. Most felkértek valami, novemberben kell valamilyen, a műpába valamilyen verses műsorban részt vennem, hát már most izgulok.
Versmondás miatt?
Nem, hanem mert nem vagyok hozzászokva. Én nem szerepelek színpadon normálisan. Most felkért egy barátom, aki mindegy részt fogok venni egy ilyenben, amiatt izgulok. Emiatt percig se izgulok.
És olyan...
Ott már érted, tehát összejön néhány ilyen bohóc, mint a kerekes pubi, meg nem tudom kicsoda, és egy rajzfilmet neki vagyunk eresztve, hát halálra röhögjük magunkat. Tehát a jó barátok forgatásán is halálra röhögtük magunkat. Akinek ez a... Tehát mi már a tartalomra figyelünk, és nem a technika, az megvan. Múltkor pár évvel ezelőtt kellett mennem Bécsbe valamilyen reklámfelvételre. Még akkor kijártunk ilyenekén, ma már itthonkról küldjük azt is. És egy ilyen egyórás élő tévéműsort kellett hangolámon, nem is szinkronít, nem szájszinkron, hanem csak ilyen, mint egy narráció, mint ezeknél a Discovery-knél. És így úgy mondták a bécsi srácok, hogy figyú, akkor ez egy órás szöveg, egy ember beszél egy színpadon. Nagyon jó magyar szöveg volt. Tehát nagyon jó volt, pontos volt, tehát nem volt az, hogy ott javítgatni kell a szöveget. Németül beszélt az illető, ez egy kicsit ront a képességeimen, de nem baj. De odaadták a szöveget, és azt mondták, hogy figyú, 10-kó felvétel, 6-ig dolgozunk, utána adunk szállodaszobát, ebéd, minden lesz, és akkor holnap folytatjuk. Jó. Kaptam egy felhallgatót, felvettem a fülest, azt mondtam, hogy felvétel. Nem ki ezt próbált? Most nem. Felvétel. 11 óra 20-kor végeztünk. Hát ez egy órás műsor, most mit üljek rajta? 8 órát plusz szállodaszoba és másnap? Mit? Hát én másfél óra alatt meg vagyok maximum vele. Így szoktuk, mi magyarok.
És mit szóltam?
Kinéztem az ablakon, és állva tapsoltak. Na mit tapsoltok? Hát mert a francia fiú majon harmadszor, az olasz srác a szomszéd stúdióban van második napja, a nem tudom, tehát minden nyelvre le kell szinkronizálni. Nekünk ez a szakmánk. Hát én bemegyek, kézbe kapom a szövegemet, mondják aranyásos hangalámondás. Jó, és hallom az angol, és ugyanabban a tempóban, ha jó a szöveg, én már élőben, élesbe veszem fel. Ez a szakmánk.
Más nyelven nehezebb?
Hát angolul tudom, más nyelven nehezebb. Tehát ott a ritmusomra hagyatkozom, tehát egy-két szót értek. De franciából meg vagyok lőve, mert ott az, amikor a szavakat se értem. Olaszból meg vagyok, németből meg vagyok nagyjából, de mondjuk vannak nyelvek, ahol nem. Tehát most valami lengyel szörnyűséget kellett hangalán mondani, hát azt sem tudom, hogy hol vannak. Fogalmam sincs. Ha jó a szöveg, akkor a ritmust elkapom, és akkor rendben vagyok.
Van olyan karakter, ami nem volt kényelmes a számodra?
Persze.
És olyankor mit csinálsz?
Próbálkozom.
De van olyan, hogy nem ér össze a végén, és azt mondod, hogy ez így mégse én voltam.
Van. Van, de tényleg az van, hogy az a dolog mellett szó, hogy ha jó a rendező, jól osztja ki, akkor ilyen nincs. Uh-huh. Ha szarul osztja ki, akkor azt szoktam, figyelj, azt kell gondolni, és akkor ez nyilván mindenkire érvényes, és minden szakmában érvényes. Ha téged hívnak valamire, akkor téged akarnak. Uh-huh. Téged. A te hangodat, te testedet, te tekintedet, stb. Én próbálkoztam olyan lenni, mint amit én gondolok, ami a képen van. De nem tudok olyanabb lenni, mint amilyen vagyok. Ilyen vagyok, és kész. Tehát ezt is el kellett engednem, hogy jó, hát figyelj, én nekem mélyebb a hangom. És kész. Próbáltam kicsit, rossz Gellernél még ez ment, mert ott az abból viccet lehetett csinálni. De normálisan nem tudok magasabb hangon beszélni, felesleges, ilyen a hangom. Ezért hívnak. Ha nem ezért hívnak engem hívnak, akinek ilyen a hangja. Egyszer volt, ezt elmondhatom, nem tudom mennyi.
Légy szíves, mondd.
Volt egy ilyen reklámfelvétel. Én voltam a Kubu Maci. Megvan?
Igen.
Hát logikus Maci. Hát Maci, akkor brummognak. Na, reklámfelvétel. Az a típusú reklámfelvétel, amikor ott van a megrendelő. Ügynökség, három ilyen 20 éves fiatal influencer lányka, meg nem tudom, nagyon fontos mindenki, plusz ott a megrendelő, a Kubu. A Kubus, ez általában ilyen 40-es kiskosztümös hölgy, gyek ezek a... Na mindegy, fura volt, nem baj. Kubu, szöveg, gyere, a Kubu Maci, gyere, nem tudom, ügyel a Kubu Macit, nem tudom. Tehát valamilyen nagyon értelmes szöveg volt, mindenkinek nagyon fontos. Reklám az jó fizető szakma. Hát és akkor ott szöveg, felvétel, mondom, gyere, Kubu Maci, brum, brum, gyere, valami. Mondják, hogy jó, nagyon jó, de hogy így túl mély a hangom. Hogy nem lehetne-e, hogy egy kicsit magasabb hangon beszéljek. Hát egy picit tudok, úgy csináljuk. Brum, brum, gyere, ugye, Kubut, mert én vagyok a Kubumac. Na, nagyon jó, de hogy nem lehetne, hogy túl mély még mindig a hangom. Mondtam, hogy elragudjatok, ez egy Maci, nem? Hát igen. És a macik azok így brummognak, nem? De a macik brummognak. De hogy ez egy fiatal maci. Értem. De ez fiatal macik, nem brummog. De hogy magasabb hangon brummognak a fiatal macik. Igen. A rajzolt macik is fiatal. Fiatal rajzolt macik magasabb hangon brummog. Aha, igen, jó. Jó, akkor felvétel. És akkor meg, én vagyok a Kubu Maci, brum. Nézze, igen. Hát ez még mindig túl mély a hangom. Ne haragudjatok. Tisztáztuk, nem, hogy ez egy maci. Igen. Aki brummog. Fiatal maci, de az egy maci. Igen. De hogy túl mély a hangom. Aha. Akkor elárulnátok, hogy mi... Miért engem hívtatok?
És mit mondtad?
Mert olyan szép mély hangod van. Na menjetek a picsáma. Nem? Tehát most tényleg. Tehát, hogyha engem hívnak, akkor azért hívnak, mert szép mély hangom. Akkor nekem szép mély hangon kell beszélni. Kész, pont. Ha valakinek ez nem tetszik, ne engem hívjon, viszontlátásra.
És van-e olyan karakter?
Hú, de nagyon kemény vagyok ma reggel. Azt, mindegy, ugatott a kutya a szomszédba, arra keltem, ezért vagyok ilyen kemény ma reggel.
Melyik szinkron szereped bőrében érezted a legjobban magad? A legkényelmesebben inkább így kérdezem.
Figyelj, a életem legnehezebb szinkron szerepe az Omászi volt az Életre valóban. Életem legjobb szinkron szerepe az Omászi volt az Életre valóban, és amikorra rájöttem, hogy az a ruha érem van szabva, onnantól a legkényelmesebb is az volt. Tehát nekem az a tökéletes. A nagyon kényelmes és nagyon szórakoztató a Dwayne Johnson mindig. Mert bár a műfaj, amit ő képvisel, az nem, hogy mondjuk, nem én vagyok a célcsoportja, de a csávó attól, hogy van neki humora, attól iszonyú szórakoztató és kényelmes. A Vin Diesel szegény olyan buta, mint a százas szög, tehát az már fáj. Hogy lehetné még egyszerűbb? Nekem nem családom van, hanem barátaim, vagy fordítva. Csopossuk, tehát ez tényleg fáj. Az Idris Elba még, aki nagyon kényelmes.
Aha.
Az nagyon kényelmes. Mert az ilyen cool, pasis.
De ő se egy ilyen toxikus, maszkulin, macsó, nem tudom.
Van benne egy pici, kevésbé jó fej, mint a Dwayne Johnson, de kevésbé rossz fej, mint a Vin Diesel. A jó pillanataimban azt gondolom, hogy vagyok olyan jó fej, mint a Dwayne Johnson, rosszabb pillanataimban azt gondolom, hogy csak annyira vagyok jó fej, mint az Idris Elba. És ha csak fele annyira vagyok jó képű, akkor minden rendben van. De mondom, a Dwayne Johnson nagyon kényelmes, de mondom, az Omar Sy. Az Omar Sy az, aki nekem a tökéletes. Én azt érzem annak.
Ha nem függenél a hangkarakterettől, hanem bárkit, de tényleg bárkit leszinkronizálhatnál, akkor az ki lenne.
Hangkarakterem és a tehetségemtől?
Én ilyet nem... Na, és akkor az én testképzavaromról beszélgetünk, tessék.
Nem, ez nem zavar. Nem.
Nem, ha bárkit...
Abszolút nem zavar.
Tényleg bárkit választhatnál.
Hát figyelj, külföldi színészről beszélünk.
Igen, magyart is szinkronizálhatsz, csak kicsit más.
Nekem egy picit azért fáj a Denzel Washington, mert őt az Arthur csinálja mostanában már csak. De kétségtelen jobb színész nálam, és kell. A Bruce Willis az egy olyan figura, akit én így bírnék.
Most elképzeltem.
De nem, a Dörnen, senki nem jobb. Tehát, hogy azt Dörrit lecserélni.
Furcsa lenne.
Furcsa lenne, csak hogyha mondom, tehát hogyha most azt kérdezted,
igen, ha bárkit...
hogyha nem függene a hangkarakteremtől és a tehetségemtől, igen, a bőrszínemtől és a hajam mennyiségétől, akkor Bruce Willis. Tehát nekem az ilyen álom, nincs álom karakterem, ez egy hülyeség ebben az esetben, de az egy jó moka. Ő egy elég, ugyanaz a sárm, macsó is, sármas is, vicces is, tehát egy csomó mindent tud, amit a Dwayne Johnson tud egyébként, máshogy, meg az Omar Sy tud máshogy, az itt mind tudja a Bruce Willis.
Akkor most tegyük fel, hogy egyetlen egy napra nővé változtatlak téged, és valamit szinkronizálhatsz.
Nőként.
Egy nőként. Igen. Akár egy sorozatot, akár egy mozifilmet. Vagy egy életművet.
Hát figyelj, közelebb lehessek hozzá, ezért elvállalom. Én lennék Mónika Bellucci egy napra. Meg, hogy megfogdosnám magam egy kicsit. Hát, hogy így minden rendben van-e? Milyen lenne Mónika Bellucciből? Nem, most pont egy zsebrádiódást csináltam, és hát, hogy hogyan beszéltünk egy gyerekeknek arról, hogy mi az, hogy szexi valaki. És mert Mónika nap lesz május 4-én, és akkor a Mónikákat felköszöntettük, hát és Ulma Mónikán kívül hát Mónika Bellucci, akit felköszöntettem, és hát hogy magyarázzuk el egy gyereknek azt, hogy egy nő. Tehát, hogy neki az a szakmája, hogy szép, nagyon, de az a baj vele, hogy egy szörnyű szembetegséget lehet tőle kapni, és ezt a férjét tudják, ezt tudják, hogy szemgúvadás. Ezt kérdezz csak meg apukádat. Hát így beszélünk egy gyereknek arról, hogy milyen egy szexi nő. Zsebrádióban legalábbis. Úgyhogy azt így megnézném. Mónika, aki nem egy nagy színésznő, de nekem így nőképben így, ha nő lennék, akkor olyan nő akarnék lenni, mint a Mónika Bellucci.
Hát, hogy csodálatos nő.
És nem csak azért, mert a formái olyanok, amilyenek, hanem egyszerűen az egésznek a tartása, kisugárzása nekem az a gyengém, az a nőci. Meg a Julianne Moore egyébként, ő még a gyengém.
Na, azt nagyon tudom érteni.
Ez a kettő, ez nekem a gyengém. Úgyhogy, de színész, a Julianne Moore-t azt kipróbálnám szinkronizálni, mert ott is például van ez az aranykör, ez a Kingsman-nek a második részében csinálja ezt a Goninőt, meg most a Nagy Lebowskit megnéztem a múltkor megint. Fú, igen, a Nagy Lebowski. Azt is lenne mit szinkronizálni. Azt is, hú, de szeretem azt a csávot. Szóval, hogy igen, vannak. De igazából csak élvezem, inkább élvezem. Megnézem ezeket én. Előveszem, megnézem, és akkor azt mondom, hogy jaj, de jó, ez eredeti nyelv.
Na jó, akkor most akasztjuk a hóhért ilyen záró kérdésként.
Angolul nézek filmet.
Aha.
Eredetiben mindent. Most néztem meg a Trónok harcát. Eredetiben. Csak eredetiben.
De fontos, hogy nézzünk szinkronost is.
Figyelj, nyilván, mint a szakmámról beszélek, azt gondolom, hogy jaj, tök jó, nézd már meg ezt szinkronizálva, mert be én vagyok, és szerintem jó. Van, aminek nagyon jót tesz. Tehát azt gondolom, Marvel filmet, tehát nagy látványos mozifilmet szinkronizálva kell nézni. Egyszerűen, ha nem tudsz anyanyelvi szinten külföldiül, akkor muszáj a látvány miatt, nem véletlen szinkronizáltatják a moziba.
Igen.
Egyszerűen annyira nagy a hangsúly a látványon, hogy megöli. Megöli, hogyha nem odafigyelsz. Oda kell, és az nagyon jó a magyar szinkron. Ezt pont a Tobákat a Marvel, és ezt szerintem az zseniális végig, és bátran nézhető szinkronizálva, de például egy olyan sorozat, tehát a Trónok harcánál az a jó, mert annyiféle akcentus, annyiféle nyelv, annyiféle dolog van, és ugyanazon magyarul akcentus nem lehet hozni. És egészen egyszerűen az nagyon-nagyon izgis dolog szerintem, hogy hányféle nyelv van a világon.
Hát igen, mondjuk a
módon beszélik az angol.
Peaky Blindersnél is ott nagyon fontos a birminghami akcentus.
Persze.
Meg hogy ki honnan jött, milyen akcentussal
beszél. Ezt nem tudjuk magyarul. Tehát ez az a dolog, amit nem tudom magyarul. Egész egyszerűen nem megy. Néha meg tudjuk, egy Kaszás Gergő meg tudja oldani mondjuk az Aljas 8-asban, amit meg a Bátor Jósi csinált, zseniális szinkronnal azt a filmet. Ott van egy-két, a Gáspár Sanyi meg a Kaszás Gergő, ott meg tudják hozni ezt a sutyó déli parasságot az amerikai, de ott már nem lehet, hogy melyik a texasi, melyik a ott egyszerűen nincs, nem lehet magyarul megoldani. És én imádom az angol nyelv. Én nem vagyok, nem tudok jól beszélni külföldiül, mert nem vagyok elég okos, nem jó a nyelvérzékem, nem tudom megjegyezni egészen egyszerűen a nyelvtan meg ezeket a dolgokat, viszont nagyon jó a fülem. Uh-huh. És én bármilyen akcentus tudok utánozni. Én egyszer forgattam Amerikában New Yorktól San Francisco-i 2006-ban az 56-os magyarokról csináltunk egy dokumentumfilmet, és minden államban én egy nap alatt megtanultam a helyi akcentust, és nekem az volt az élvezet, hogy én azzal az akcentussal beszélek, és azt hallom, és imádom, és engem ez nagyon zavar. És azért nézek eredetibe, hogy ez nincs meg. Ez tök jó. Engem ez szórakoztat. De mondom, tehát nézzenek szinkronizált filmet, persze, nézzenek filmeket, legyen magyar szinkron, stb. Csak már máshogy látom ezt a dolgot. Úgyis el fog múlni. Ez még a nagymamáknak fontos, szépen lassan.
Tehát ez generációs dolog, és el fog múlni.
A tévézés megváltozott. És Magyarország még ugye 10 évvel hátrébb vagyunk mindenben, 20-a, de ez el fog szépen lassan múlni. Úgyhogy viszont még kielvezzük.
Vannak szállóigényeink, amiket meg a szinkronnak és a fordítóknak köszönhetünk. Zárszóként neked mi a kedvenc szinkronos...
A nem én pusztamon kívül?
Igen, akár nem saját, tehát olyan is
Woody
lehet.
Woody Allen, Kern András Woody Allen, tehát vessetek a munkusok elé, vagy gyaloggalobból bármi. Tehát, hogy hogyan lehet földrengés, nem is tudom, mivel elmulasztani, most ez nem jut eszembe, meg hogy mi vagyunk a lovagok, akik azt mondják, hogy ni. Tehát, hogy Woody Allen és Monty Python, tehát, hogy mi mind egyéniségek vagyunk. Én nem. Ezek. Tehát, hogy mi kérem egy nagy vibráló tojást használunk, mondja Woody Allenben. Tehát, hogy ezek csodálatosak, hogy... Valóban. Nyilván egyre kevesebb ilyen mondat van. Meg azért az a piac más volt. Tehát amikor évente kijött X darab film, és mindenki látta azokat a filmeket.
Igen.
Máshogy készültek más szinten, de mondom, gyaloggalop. Bármi, gyaloggalopból bármi. Mint a rejtőből is bármi. Ezek
te is egy ilyen rejtő figura vagy, egy galamb.
Hát galamb, aki nekirepült a falnak, és úgy vágta száján a vitorlamestert, hogy lenyelt egy 1/4 font bagót. Igen. Hát galamb, Jules Manfred Arincourt. Nem vagyok olyan, de szeretnék olyan lenni. Igen, hát nyilván ő a kedvenc irodalmi karakterem. No man is no man.
Nagyon szépen köszönöm Galambos Péternek, hogy itt volt velünk a Popfilterben.
Hát én köszönöm. Megtisztelő és elbővülő pillanatok voltak ezek.
Ó, köszönöm.
Zsuzsi.